Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 151. dicséretet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, Uram Isten, siess minket megsegíteni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versének éneklésével. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan bízta ránk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom az apostolok kiküldéséről szóló történetet. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, Jézus Krisztus azt mondja itt, hogy az övé minden hatalom. És ezt nem csak abból láthatjuk, hogy legyőzte a halált és feltámadottan mondja ezt, hanem ami még fontosabb, hogy az életében láttuk igazából. Ugyan hadseregek nem voltak a kezébe, és az emberek nem hódoltak neki, de hogy minden hatalom az övé volt, az többek között kiderül abból, ahogyan a saját életét irányította. Miért mondom most ezt? Azért, mert Jézus Krisztus, amikor ezen a földön élt, akkor volt, amiből kimaradt. Nem mindenben volt hozzánk hasonló, mégsem, mert az élet egyik legcsodálatosabb része, hanem a legcsodálatosabb része a földi fizikai életnek, a családi élet, az nem adatott meg neki. A szerelem, a párkapcsolat, a gyermek, áldás, ebből kimaradt. És mégis tudta úgy rendezni az életét, hogy teljes tisztaságban legyen. Mégis tudta úgy élni az életét, hogy az értelmes legyen, és másokat gazdagító élet. Nekünk mennyivel könnyebb dolgunk van. Az Isten ajándéka számunkra a szerelem, párkapcsolat, gyermekáldás, család, és ebben meg tudjuk élni az ő szeretetét. Mennyire távol vagyunk Jézus Krisztus isteni lényétől, ő emberi testben hozzánk hasonló volt, de a lelkülete egész más volt. Mi sokkal könnyebb helyzetben, ahol meg tudjuk élni a szeretetet, nem tudjuk igazán gyakorolni jól. Tele vagyunk nehézségekkel, konfliktusokkal. Adjunk most hálát. Adjunk hálát a társunkért. Adjunk hálát, hogy Istentől kaptunk ajándékot, gyümölcsöt a házasságunkba. És teljék meg örömmel a szívünk, és ugyanakkor felelősségérzettel, hiszen ez az élet több még a házasságnál és családi életnél is. Magasabb feladataink vannak, az Isten szeretetét kell megismernünk és megismertetnünk a gyermekeinkkel. Csodálatos és nagy feladat ez, és ebben kínálja a segítséget a gyülekezet, hogy mindig emlékeztet minket, hogy kihez tartozunk, kinek köszönhetjük az életünket, kicsoda az, aki szeretett minket és megváltott a kereszthalála által, és ki az, aki a Szent Lelke által velünk van napról napra, hogy mi újra meg újra gondolatban ápoljuk a vele való kapcsolatot. Ehhez kívánunk segíteni, és ehhez kell, hogy a testvérek pedig jöjjenek, igényeljék ezt a segítséget, és megújuljanak hétről hétre a hit csodálatos belső kincsében. Így legyen. Amen. Most a hitünket valljuk meg, hiszen keresztjén szülőknek a gyermekeit kereszteljük meg. Az apostoli hitvallás szavaival tegyünk vallást a gyülekezettel együtt a hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadást nyerjenek? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, csodálatos ajándékodért az életért, ezekért a kisgyermekekért. Köszönjük, hogy az édesanyák a nehéz órákon túl egészségesen szoríthatják karjukra gyermekeiket. És köszönjük, hogy nagy feladatot adsz nekünk, megbízatást mindebben, hogy téged ismerjünk meg és ismertessünk meg a mieinkkel. Könyörülj rajtunk, adj készséget a szívünkbe, hogy a benned való hit magját ápoljuk napról napra, hogy jöjjünk a gyülekezetbe, hogy ismét öntözést kapjon ez a gyenge palánta, ami hitünk. Könyörülj rajtunk, segíts gyermekeinket is úgy nevelni, hogy hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak, mert téged ismernek, és a te országod tagjai. Amen. Együtt is kérjük Istenünk áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten.
Teremtette az eget, a föld. neked.
Megkérem a keresztelő családokat, hogy vigyék be a gyülekezet közé a padsorokba, a gyermeket ott foglaljanak helyet, és mindnyájan foglaljunk helyet. Először is hirdetem, hogy a mai gyermek foglalkozást feleségem tartja az általános iskoláskorú gyermekeknek, úgyhogy kérem, hogy őt keressék meg, és így menjenek a foglalkozásra a gyermekek. A kisebb gyermekeknek is van foglalkozás, ezt Síri Csaba és Síri Fekete Anna Mária tartja. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Devecseri Rezső testvérünktől, aki életének 94. évében hunyt el. Pap Gyula testvérünktől, aki 88 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének, és Szilárd Lászlóné testvérünktől, aki életének 61. évében hunyt el. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. A mai istentiszteleten megkereszteltük Copek Károly és Strakota Anna, Károly Róbert nevű gyermekét, Takács Róbert és Erős Erika Anna nevű gyermekét, valamint Kozák Zoltán és Árvai Sára Ildikó Anna Magdolna nevű gyermekét. Isten adjon segítséget a családoknak a gyermek hitben való nevelésében. A mai istentisztelet után tábori megbeszélést tartunk, arra kérjük, hogy akik a gyermektáborban bármilyen szolgálatot vállalnak, az augusztus 8-ától kezdődő a Weissmanfréd iskolában tartandó gyermektáborunkról van szó, akik ebben a táborban bármiféle, akár fizikai, takarításbeli, konyhai, sütés, egyéb szolgálatot vállalnak, azok az istentisztelet után a gyülekezeti terembe jöjjenek a megbeszélésre. Ma délután 4 órai kezdettel tartjuk a hittanos évzáró alkalmunkat. Erre várjuk szeretettel hittanosainkat és családjukat, és minden kedves érdeklődőt a gyülekezetből. Tehát ma délután 4-kor lesz ez az alkalom. Ma délelőtt a fővárosi csatornázási vízművek kizárta a vizet az ingatlanon. Ezt csak azért mondom, mert ezzel kényelmetlenségek, kellemetlenségek járnak. A WC-t módjával tudjuk használni addig. Valószínű déltájban ígérték, hogy már visszaáll a rend. Most folytassuk az istentiszteletet, énekeljük a 255. dicséretet, mind a 8 versével, friss tempóban, nem fog sokáig tartani, 255. dicséret. Mely igen jó az Úristent dicsérni.
Felségednek, én Uram, én neked.
Szent nevedet, dicsérvén magasztalni. És mindenütt e világon hirdetni.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a Zsoltárok könyvéből, a 127. és 128. fejezetből szól hozzánk. Emberé a munka, Istené az áldás. Az Istenfélők házán áldás van. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméj gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak a fülünkig, hanem a bensőnkig jusson, megértsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most éppen ezért fennállva kérjük imádságban Istent. Köszönjük neked, Istenünk, hogy most jöhetünk eléd. Köszönjük a vasárnapot, amikor erre készítettél időt. Köszönjük, hogy most itt lehetünk és figyelhetünk rád. Annyi minden miatt van szükségünk ebben az életben arra, hogy valaki segítsen, valaki helyreállítsa a kusza gondolatainkat. Hadd vigyük így elédbe a gyászban levő testvéreinket. A vigasztalás nálad van. És hadd vigyük így az örömmel megáldott testvéreket is, keresztelő családokat. Te tudsz nekünk erőt, türelmet, útmutatást adni ezeknek a gyermekeknek a felneveléséhez. És könyörülj mindnyájunkon, hiszen az élet nagyon sok feladatot és sok küzdelmet ró ránk. Köszönjük, hogy tulajdonképpen te magad vagy, aki ezeket ránk teszed, hogy formálj, hogy gazdagíts minket és erősíts a hitben. Kérünk, segíts most rád figyelni, aki megváltottál minket Krisztusban. Szent lelked által szólj hozzánk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, úgy, hogy a 276. dicséretet énekeljük az első versével, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.
Reményem, ó Isten.
Isten, csak Te vagy. Jövel és nézd meg engem, magamra ó ne hagy. Ne légy tőlem oly távol, könyörű szolgádon. Úristen, el ne hagy.
A mai igehirdetés alakjaként olvasom Máté evangéliuma 5. fejezetéből Jézus Krisztus szavait, keresztjénekhez illő alázatos lélekkel és illő figyelemmel hallgassuk. Ezt mondja Jézus Krisztus, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra már, paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Foglaljuk el helyünket. Azt gondolom, kicsit mellbevágó, nehéz és elgondolkoztató igék ezek. Kevés olyan alkalom van az istentiszteleten, amikor ilyenről beszélünk, de mi most egész évben a hegyi beszédet vesszük sorra, és most értünk idáig, ezért most hát ezeket nézzük meg, hogy mit is jelent, amit Jézus Krisztus mond. Jézus Krisztus tudta, hogy a nemiség, a férfi és a nő szerelme, a családi élet, ez egy csodálatos dolog. Honnan tudta ezt? Tudta ezt egyrészt tapasztalatból, hiszen neki is voltak szülei. Mi nem valljuk, mint talán más felekezet, hogy József és Mária nem éltek rendes házas életet, hiszen a Bibliában az van, hogy nem ismerte, ez az ismer szó, a szakkifejezés arra a Bibliában, hogy egyé lesz a férfi és a nő. Azt mondja, nem ismerte addig József Máriát, amíg meg nem szülte első szülött fiát. Na hát, ha addig nem ismerte, ez van a Bibliában, akkor nyilván ott van hallgatólagosan, hogy azután pedig igen. Tehát Jézus Krisztus a szülei családi életéből ismerte, hogy az Istennek milyen csodálatos nagy ajándéka ez az egész, a férfi és a nő közössége. De ismerte az Ószövetségből is. Az Ószövetség egy különleges könyv ebben a tekintetben is. Egyáltalán nem bigott vallásos könyv. Az Ószövetség sok könyvből áll, olyan irattekercsekből, amik az évszázadok, évezredek folyamán egymástól függetlenül keletkeztek, mégis egységesek. És ebben van egy olyan tekercs, amelyik semmiféle vallásos dologról nem szól, az Énekek éneke címet viseli, és mennyegzői énekek, lakodalmi énekek gyűjteménye, amelyben a mennyasszony és a vőlegény szépségét dicsérik, egymás szépségét dicsérik a mennyasszony és a vőlegény benne, és a szerelmüket éneklik meg. A Biblia egy ilyen könyv, amiben csodálatos szépségben olvashatunk a férfi és nő kapcsolatáról, a szerelemről, az egyéléterükről. És a Biblia a másik végletbe sem esik bele. A Biblia nem hindu szent könyv, mondjuk Káma Szutra, amelyik részletez olyan dolgokat, amik nem tartoznak a külvilágra. A Biblia csodálatosan, őszintén és szókimondóan beszél arról, hogy igen, a férfi és a nő között van kapcsolat, amiből gyermek származik, de fölöslegesen erről nem beszél, mert tudja, hogy ez a családon belüli intim dolog. Erről legfőjebb így a szószéken beszélhetünk nyilvánosan, de ahogy Jézus Krisztus tanítást adott itt erről a dologról, meg kell tegyük mindannyiunknak, akik a Biblia magyarázatával foglalkozunk. Isten csodálatos ajándéka a nemiség, persze az ember Isten minden ajándékával vissza tud élni, és rendesen vissza is él. Tönkreteszi, megkeseríti az életet, amelyik tele van ajándékokkal. Az, hogy ne paráználkodjál, ez erről szól, hogy Istennek ezt a csodálatos ajándékát, a férfi-nő kapcsolatát, az emberi viszonylatok tönkre tudják tenni. Azt tudnunk kell, hogy a nő a Jézus korabeli zsidó társadalomban nagyon megvetett és kiszolgáltatott személy volt. Majd látjuk, hogy Jézus szavait ezen a kereten belül kell megértenünk jól. A nő az a társadalomnak egy másodrendű tagja volt akkor. Abban az időben az egész társadalom egyértelműen férfi párti volt. Egy korabeli zsidó imádság, amelyet minden nap elimádkoztak, olyan fontos imádságnak találták, tartalmazza ezt a mondatot is, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem nőnek teremtettél. Így imádkozik a zsidó férfi. És valóban az egész zsidó közgondolkodásban az volt, hogy a nő az csak valami kolonc, mert a szent életű férfiakat csak kísértésbe viszi. A korabeli kegyes zsidó emberek, a farizeusok egy része például lesütött szemmel járt. Úgyhogy csak alig nézett ki egy kis résen, nehogy meglásson egy nőt. Ne talán a ruháját, a tarka ruháját meglássa, mert az már kísértésbe viszi. Így kell értelmeznünk és megértenünk, amit itt Jézus Krisztus mond, ezzel a háttérrel azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, hogy én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználságot követett el vele szívébe. Itt tulajdonképpen helyre teszi a korabeli gondolkodást, hogy nem a nőben van a baj, hanem hol? A szívedben. Ne a nőt vesd meg, ne arra hivatkozz, hogy mert ő olyan, és mert ő kísért téged, és ez az első tanulság talán ebből az igéből, mindenféle kísértésre nézve, hogy ne másokat hibáztassunk. Mindenféle kísértés és kívánság a saját szívünket találja meg, és ott fogam meg. És mindezért saját magunkat okolhatjuk és hibáztathatjuk csak. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy jó, ha Isten elé állunk ezzel, mert akkor megértjük, hogy szükségünk van a bűnbocsánatra. És akkor örülni fogunk annak, hogy az Isten ezt elkészítette, mikor Jézus Krisztusban az életét adta a mi bűneinkért. Tehát az első tanulság, hogy a bűn ott belül kezdődik, de a tisztaság is ott belül kezdődik. Mindazért a gondolatért, ami megfogam bennünk, bocsánatot kell kérjünk Istentől, és megtisztulást az életünkre, hogy szabadok és tiszták lehessünk napról napra. Tulajdonképpen a paráznaság, amiről itt olvasunk, szinte egyfajta szenvedélybetegség, csak persze ezzel mindnyájunknak meg kell küzdjünk, főleg a férfiaknak, hiszen ezzel az ösztönnel teremtett minket az Isten. De nem véletlenül mondtam a keresztelés alkalmával, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan emberi testben, ugyanolyan ösztönökkel, ugyanolyan környezettel, mint mi, tiszta tudott maradni. Fontos dolog, hogy mi is megvívjuk ezt a harcot, és tiszták tudjunk maradni, hogy magunkat csak arra a belső közösségre, amit a házastársunkkal élünk meg, arra tartogassunk ezen a téren. Azt mondja a Biblia, hogy ekkor nem kevesebbet kapunk, hanem sokkal többet. Mert a szabadság bizonyos korlátokat jelent, ahogy szoktam mondani, a halnak az a szabadsága, hogy ott marad a vízben, és nem próbál meg a szárazföldön élni. A vonatnak az a szabadsága, hogy a sínhez ragaszkodik, és azon a pályán, amit erre a célra építettek, szabadon tud mozogni, amerre kell, és a mi szabadságunk is ilyen. Az Isten házasságra, családi életre teremtett minket, és ha ezen belül éljük meg a dolgokat, akkor kapjuk a legtöbbet és a legnagyobbat. Erről szól az eleje. A második gondolat, az talán a legmegdöbbentőbb, amit így mond Jézus Krisztus, ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vesz el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ez, amit Jézus Krisztus itt használ, az egy irodalmi eszköz. Nem ismert nagyon, mert a mai költők, írók nem élnek vele. Úgy hívják görögül, hogy hiperbola. A parabola az példázat. Mind a kettő matematikai fogalom, a függvényből tudjuk. A parabola az egy ponton érintkezik a valósággal, vagyis példáz valamit azon az egy ponton. A hiperbola az meg egy olyan függvény, aminek szakadása van a végtelenben, mert olyan messzire van hajítva a példázat, amilyen messzire csak lehet. Itt erről van szó. Jézus Krisztus úgymond túloz, ez egy irodalmi eszköz, ahogy mondtam, hiperbola, olyan nagyot mond, hogy felfigyeljünk végre arra, hogy mit akar megértetni velünk. Ugyanis a szenvedélybetegségben néha, sőt a szenvedélybetegségben mindig, de ha belekerülünk, az szerencsére talán néha, hát a szenvedélybetegség radikális gyógymódot kíván tőlünk. Tehát ha valaki alkoholista lesz, akkor ezt tudják a kékkeresztesek, akik a gyülekezetünknek a tagjai, akik szabadultak ebből a szenvedélyből, hogy őnekik attól fogva, hogy szabadulni akarnak és elkezdik ezt az utat, egy csepp alkoholt nem szabad fogyasztani. Kivétel az úrvacsora. De az sem mindenkinek. Radikális megoldással lehet csak szabadulni a szenvedélybetegségtől. És ezt erre az esetre is mondja Jézus Krisztus. Ha te nem tudsz másképp tekinteni a nőkre, mint az élvezett tárgyára, mint egy kalandra, akkor radikálisan szakíts a nőkkel, mert akkor számodra nem ezt teremtette, és nem ezt ajánlja az Isten. Akkor maradj szépen egymagadban, és tanulj meg úgy szeretni. Természetesen a házasságot, azt erre teremtette Isten, hogy tanuljuk egymást kiegészíteni, megbecsülni, szeretni, együttműködni. De ha te csak úgy tudsz a nőre tekinteni, ahogy én nem szeretném, mondja Isten, akkor vágd le ezt a részt, amputáld az életedből, ha a mennyek országába akarsz kerülni. És nem bűnt bűnre halmozni, és emberi életeket tönkretenni. Hát erről szól. És ez is egy tanulság, ami szintén megszívlelendő, hogy mindenféle szenvedélybetegségre igaz, hogy aki szabadulni akar belőle, az Istennél talál szabadulást, de annak radikálisan kell szakítani a szenvedélyével. Többet nem belemászni. Másnak szabad alkoholt is inni, nyugodtan, aki nem szenvedélybeteg, tudja a mértéket, de a szenvedélybetegnek saját maga miatt és saját maga érdekében nem szabad. Hát erről szól ez az ige. És a végén azt mondja, megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. Itt is a korabeli kiszolgáltatott helyzet nagyon fontos, hogy azt tudjuk. Mózes törvényeiben van egy olyan kitétel, hogy ha ez így kezdődik egy ha-val, hogy ha valaki el akarja bocsátani a feleségét, akkor az csak úgy teheti meg, hogy ír egy vállólevelet. Tehát ez nem törvény, hogy így lehet elbocsátani, vagy így kell elbocsátania az asszonyt, hanem ha valaki, ugye Jézus Krisztus így magyarázza, hogy Mózes, a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket. Tehát, és hivatkozik is, hogy az Isten terve kezdettől nem ez volt. De kemény szívű férfiak így bocsátgatták el a feleségüket, ha valami nem tetszett benne. Ott van a szövegben, hogy ha valami nem illedelmeset talál benne. De hogy ez mit jelent? Hát úgy gondolták, hogy ez bármit jelenthet Jézus korában már. másfél évezreddel azelőtt születtek a törvények. Már másfél évezred távlatából magyarázták különféleképpen. Addig jutottak, hogy tulajdonképpen egy éjszakára lepapírozták a kapcsolatot. Így esetleg valaki a feleségét elbocsátotta, és akkor az ismerőse barátja vele lehetett egy éjszakára. Ez volt a vállólevél, és aztán vissza is papírozták talán. Borzasztó dolog volt ez, és Jézus Krisztus ezért mondja, hogy aki ilyen vállólevelet ad, az ne nyugtassa meg a lelkiismeretét ezzel, hanem az bizony paráznaságba taszítja, házasságtörésbe feleségét, és maga is tulajdonképpen ebben bűnrészes. Tehát nem a válás abszolút tilalma van itt. Ezt nagyon jól tudja mindenható Isten, hogy a válás az sokszor szükséges rossz. Úgy lehet mondani, a kisebbik rossz. Ha egy kapcsolat meghalt, mert nem tudták ápolni, az elég nagy tragédia annak a két embernek. Az Istennél van megbocsátás és újrakezdés mindenben. Hát pont ebben ne lenne. Mi azért vagyunk azon az állásponton, hogy Isten áldását kérjük a másodszori házasságra is. De csak akkor, hogyha tanult valaki az eddigiekből, és úgy megy bele jobb szívvel, több szeretettel, több odafigyeléssel a második kapcsolatába. Végül azt kell mondjam, hogy a szerelem, házasság, kapcsolat, gyermekáldás, család, ahogyan az elején mondtam, nagyon nagy dolog, de nem minden. Isten tanítani akar ezen keresztül a szeretet közösségre. És ez túlmutat a házasságon és a családi közösségen. Mert az Isten országára készülünk, és ott lesz igazán szeretet közösség. Én úgy szoktam mondani, hogy ott azért nem fogunk házasodni és férhez menni, mert a szeretett közösség olyan mély lesz, most már mindenféle fizikai velejárója nélkül természetesen, de olyan mély lesz, mint a házasságban, mindenki iránt. Olyan mély elfogadás, barátság, egymás kiegészítése fog jellemezni minket mindenki felé, hogy erre készülünk a házasságban, hogy legalább ott tanuljuk meg ezt a földi életünkben. De a házasság nem minden, éppen ezért lehet házasság nélkül is tisztán és értelmesen élni. Nagyon nagy dolog gyermekeket felnevelni. De hát vannak tanárok, tanítók, akik rengeteg gyermeket nevelnek, és az ő életük is legalább olyan értelmes is. Egyáltalán mindenki megtalálhatja a maga helyét, hogy hol, milyen kapcsolatokban, családi életben tanul meg szeretni, közösségben lenni, odafigyelni másokra. Adja Isten, hogy ezt tanuljuk a családi életben is, és azon kívül is szorgalmasan, és így készüljünk az ő országára. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 276. dicséret második és harmadik verseit. Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem, vigasztalást ígérben, Uram, te adj nekem.
időkben. Elcsügged a szívem, vigasztalást ígédben. Uram, te adj nekem a kétség közt hányódom, és mentségre nincs módom. Te tarts meg, Istenem!
Jöjjetek, testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Magasztalunk téged, Istenünk, ezért a csodálatos és titokzatos ajándékádért, a férfi és a nő kapcsolatáért, az ösztönökért, amik bennünk munkálkodnak, a szerelemért, a házasságért, a családért. Csodálatos terved mindez. Bocsásd meg, hogy annyira rosszul tudunk ezekkel is élni és visszaélni. Könyörülj rajtunk, segíts helyrehozni mindazt, amit elrontottunk. Adj nekünk bűnbocsánatot, adj nekünk új kezdetet, adj nekünk világos útmutatást és szilárd eltökéltséget. Kérünk téged, taníts minket szeretni, taníts minket elfogadni a másik más voltát, taníts minket együtt munkálkodni másokkal, taníts minket odafigyelni a nehézségekben, nyomorúságban levőkre. Köszönjük, hogy erre használod a családi életünket, és köszönjük, hogy más eszközeid is vannak erre, hogy taníts minket. Kérünk, légy velünk a hétköznapokban. A te szent lelked adjon nekünk emberséget, türelmet, szeretetet, megbocsátást. Elsősorban magunknak van szükségünk erre, de köszönjük, hogy ha tőled ezt megkapjuk, akkor túl áradhat rajtunk mindez. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most lélekben együtt foglaljuk imádságunkba nemzetünk közösségét is a szózat éneklésével.
Hazádnak sőt az, s majdan Sínon is, mely ápol Seltokor. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy várjen sors keze, sors kezem, itt élned halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a záró éneket, a 471. dicséretet mind a 4 versével, így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.